13. Nekem nem volt kedvem mosolyogni. Amikor levonultunk csuklógyakorlatra, a lépcsőn megint nézegettem a képeket, sokkal figyelmetlenebbül, mint eddig, és a fordulóban egy pillantást vetettem Tulp tanár anatómiájára. A puffat hulla, amelyet a kalpagos németalföldi sebészek körülvesznek, egy kicsit emlékeztetett Orbán Elemérre. De máson járt az eszem. Miért éppen Merényit és Burgert hívta oda Schulze? S főképp miért éppen Burgert? Ezt nem bírtam megérteni. Vagy nem akartam, vagy talán nem mertem megérteni. Itt valami nem volt rendjén. Azt sem tetszett nekem őszintén szóval, hogy Cakó annyira szeret mosakodni. Mint egy férfi, mint egy felnőtt fiú, mint mi is később. Mert idővel megszerettük a józanító, friss hideg vizet. De akkor még, abban a korban még, ez nagyon természetellenes volt. Mi, normális emberek, mindnyájan szívből utáltuk a mosakodást. Halász Péterre már nem gondoltam annyit, mint tegnap este. De nem is lett volna rá alkalom, hogy oda menjek hozzá, vagy bárkihez, mert Schulze most már egy percre sem hagyott magunkra bennünket, és még a szomszédommal sem beszélgethettem, legfeljebb az étteremben egy keveset, és azok meg az asztalomnál ülők rám se hederítettek. Úgy szólván az egész délelőttöt vezényszóra csináltuk végig. Reggeli után vissza a hálóterembe, később le a tanterembe, majd ki a gyakorlótérre, orvosi vizsga, vissza a tanterembe. És persze mindig sorakozó, jobbra át, balra arc, indulj, állj, visszakozz. Tisztet csak egyszer láttunk. A tanteremben rendezkedett velünk Schulze, és megint éppen a boldogtalan Orbánnal foglalkozott, amikor egyszer csak se szó, se beszéd hátat fordított az újoncnak, és fellépett a dobogóra. Ja! Ezúttal érdekes módon a bajuszát nem hagyta úgy feltolva az orra alá a vezényszó után, hanem szépen visszaeresztette a helyére, és szapora léptekkel a benyitó alezredes elé állt, hogy jelentse neki a létszámot. Köszönöm, mondta a tiszt. Végignézett rajtunk, ahogy merev vigyázban álltunk. Na hát, mondta megint, és bólintott. Teljesen kopasz ember volt. Rózsaszínű fejbőre mesztelenül csillogott a betükröző napfényben. Körülnézett a teremben. Gondolkozni látszott. Így álltunk egy percig. Az a szekrény, mondta végre, rámutatva a falhoz tolt tölgyfa szekrényre. Schulze felé fordult. Igenis, mondta a tiszt helyettes kihúzva magát. Üres? Kérdezte a tiszt nagy nyomatékkal. Igenis, alezredes úr, felelte Schulze. Az alezredes megint gondolkozott egy percet. Azaz sokáig. Na hát, mondta aztán bólintva egyet. Kurtán hangzott férfiasan, de nem lehetett kivenni belőle, hogy a megelégedését fejezi-e ki vele, vagy az elégedetlenségét. Váratlanul sarkon fordult, és kiment. Ez volt a századparancsnokunk. Azt nem mondhatom, hogy soha többé nem láttuk, mert az ember nem tudta elkerülni, hogy 2-3 hetenként egyszer ne kelljen kihallgatásra mennie, és ő tartotta a kihallgatást a kopasz alezredes. De a hálóteremben, tanteremben nem találkoztunk vele többé. Illetve csak 2 év múlva, amikor ő tanította nekünk a történelmet, s már más volt a századparancsnokunk. Délben már Bognár volt velünk. Kiderült, hogy a 2 tiszthelyettes naponta váltja egymást. Kiderült, hogy ez a nikotinos bajuszú, parasztos beszédű, vadállatiasan ordítozó és gyűlölködő Bognár nem csak elviselhető, hanem szinte kellemes ember Schulze tiszthelyettes úrhoz képest. Kézmosás után ebédhez menett már a lépcsőn lefelé, egészen jókedvű, felszabadult hangulat uralkodott. A kivájt fokokon bizonyos technikával, a bakancs szöges sarkára állva és egyet nekiugorva, el lehetett korcsolyázni fél lépcsőszárnyakat is. A nehézség inkább abban állt, hogy utána ne vágódjon el az ember. A századunk 2-esével menet hosszú volt, és ahol Bognár nem láthatta, sokan csúszkálgattak jókor az aljjal. Beszélgetés is folyt. Isten tudja miért, de Bognár nem bírt olyan fegyelmet tartani, mint Schulze, pedig ő azt is megtette, amit Schulze soha életében. Hogy néha-néha neki ment valamelyikünknek, és dühében megütötte, vagy orránál fogva a falhoz nyomta. Aznap este is tanúi voltunk a hálóteremben egy ilyen dükitörésének. Arra lépett be, hogy a vörös burger Orbán elemért rázogatja a nyakánál fogva két ágy között, s olyan hevesen, hogy mind a két ágy elcsúszott a helyéről, az egyik jobbra, a másik balra. Ez iszonyatos rendetlenség volt. Hiszen reggel és este is folyton az ágyakat és éjjeli szekrényeket kellett igazgatnunk, úgy, hogy az ágytámlák és a szekrények élei zsinórszerű, egyenes vonalba essenek. A mosdóajtóból irányította mindig valaki hunyorítva. Bejjebb, kijjebb, sok, vissza. Egy szóval Bognár méregbe gurult, és Orbán elemért kapásból enyhén pofon vágta. Burgert pedig az orránál fogva neki nyomta az éjjeli szekrénynek, elég durván és kegyetlenül, mert a vörös fiú utána majdnem elesett, és látszott, hogy alig jut lélegzethez. Marha paraszt, mondta Szeredi D. a szekrénytársam felháborodott hangon, de halkan. Vad paraszt! Bognárt nézte ő is, és nem volt vitás, hogy kire mondja. Furcsáltam a megjegyzését. Bognár durvasága ugyan visszataszító volt, de ha őt hajlandó ilyen határozottan elítélni, akkor tegnap miért torkolt le engem, amikor Schulze ellen kifakadtam? Személyre is hánytam volna érthetetlen, sőt igazságtalan következetlenségét, de nem volt kedvem vitatkozni. Semmihez sem volt kedvem. Valami más, sokkal érthetetlenebb, sokkal nyomasztóbb kérdés gyötört. Alig néhány perccel előbb történt, amikor Bognár kiment a teremből, hogy odaszaladtam Halász Péterhez. Szervusz, mondtam. Nem mosolyogtam barátságosan. Elhatároztam végre, hogy tisztázom vele a dolgomat. Most egyedül guggolt a szekrény előtt. Cipőt tisztított, amit nem lett volna szabad itt bent a hálóteremben, és ezért csinálta ilyen rejtve. Csodálkozásomra ezúttal a régi kedvességével vigyorgott fel rám. Édes öregem, mondta suttogva. Édes öregem. Nem állt fel. Lassan kénytelen voltam én is legugolni melléje a két ágy közé. Halkan magyarázni kezdte, hogy milyen kár, igazán mennyire sajnálja, hogy nem kerültünk egymás mellé se a tanteremben, se az étteremben. Melegen csillogott rám a szeme. Fecsegett és szélesebb vigyorgott hozzá, mint régen. Majdnem elfelejtettem az egész haragomat. De hát miért voltál olyan tegnap? Kérdeztem végre. Milyen? Húzta fel a szemöldökét csodálkozva. Hát olyan. Milyen? Olyan, mondtam haragosabban. Tudtam, hogy hazug ez az értetlensége. Ugyan, bébé? Ezzel körülbelül be is fejeződött a beszélgetésünk. Halász Petár már másra figyelt. Észrevett valakit, vagy szólt neki valaki, nem tudom. Kinyújtotta a nyakát, és forgatni kezdte a fejét ide-oda. Ki volt az veled tegnap? Kérdeztem. Tegnap, ismételte Mélán. Az a fiú itt. Itt? Az a tátott szájú, kérdeztem. Az Homola, felelte szórakozottan, s azzal felugrott, átvetette magát két ágyon, és elrohant. Akaratlanul is mentem utána. Már ketten ott álltak Formes Attila és Merényi mellett. Petár harmadiknak érkezett. Az volt az érdekes, úgy látszik, hogy Formes ezúttal ellenszegült Merényinek. Nyilván nem volt hajlandó önként odaadni a cipőjét, mert azt láttam, hogy rövid szóváltás után ketten lenyomják hanyatt az ágyára, Merényi pedig, ügyesen és higgadtan, mint egy boncoló sebész, kifűzi és lehúzza a lábáról a szép kapcsos cipőket. Befejezésül odavágta hozzá a saját párbakancsát. Amikor mindnyájan otthagyták, az újonc egy darabig úgy maradt, mozdulatlanul hanyat fekve, ahogy lenyomták az ágyra. Én már előbb megtorpantam, és állva maradtam jóval távolabb. Meg sem mozdultam. Nem mentem Formes Attila segítségére. Földbe gyökerezett a lábam, s moccanni sem mertem. Merényi elhaladt mellettem papucsban csoszogva. Bal kezében lóbálgatta a kapcsos cipőket. Közönyös pillantást vetett rám. Elkaptam a szemem. Kikerültem még a tekintetét is, gyáván és nyomorultul. Ezen rágódtam aztán. Ezen a majdnem rejtélyes gyávaságomon és nyomorúságomon, amikor Szeredi leparasztozta Bognárt.